Ez a vezes csapat rádió próba adása. Úgy néz ki. Kovács
Mondjuk úgy.
Olivérrel, Baka Gáborral és jó magammal, Fejér Patrikkal. És a próbaadásunk témája 5 meglepő pillanat a 2020-as Forma 1-es szezonból. Nektek mi teszetek be a 2020-as Forma 1-es szezonról egy általánosságban?
A, már a 20-asról, igen.
2020-as,
Nekem
igen,
az,
bocsánat.
hogy csoda, hogy megtörtént.
Ez biztos itt a vírussal együtt. Olivér?
Hát, nekem az első szó, ami eszembe jutott, hogy kaotikus. Akkor most lesz a szezon, nem lesz a szezon, már eleve az Ausztrál nagydíj. Gondoljunk csak bele. A kevesebb, mint 2 órával az első szavazás előtt tudtuk meg azt is, hogy egyáltalán lesz-e verseny, vagy sem. Miközben az Ausztrál szurkok ott vártak a pályán, hogy mi fog történni. Ehhez képest jött egy majdnem 4 hónapos kényszerbeállás, és aztán júliustól 24 hét alatt rendeztek meg 17 versenyt. Ami eléggé zűrzavaros volt, mert akkor ennek pozitív lett a tesztje, annak pozitív lett a tesztje, akkor bizonytalan a tesztje. Nagyon sok hirtelen helyzetet tült ez a káosz, gondoljunk csak bele Nico Hülkenberg debüt visszatérésére. Lényegében a kávés csészéjem elől rángatták el, hogy Silverstone-ban beugorhasson.
Ez tényleg, én viszont kicsit úgy vagyok vele, hogy kicsit olyan volt ez a 2020-as szezon, mint a jó bor, hogy jót tett neki az idő ez a megállás, mert így a 17 futamba belezsúfolva annyi minden történt, hogy ha most megnézzük a következő fél 3-4 órába, összeválogatunk néhány kiemelkedő, meglepő, extrém pillanatot, szerintem nem lesz egyszerű dolgunk, de azt mondom, hogy próbáljuk meg és vágjunk bele.
Vágjunk bele, már is itt napján a McLarennek a harmadik helye. Alapvetően meg lehetett figyelni egy emelkedő tendenciát a McLaren teljesítményében. Amikor a V6-os érában a Mercedesről Honda motorokra váltott, akkor lényegében a sereghajtó közé csúsztatott vissza a gárda. Emlékezünk csak vissza, hogy Fernando Alonsonak és Jenson Buttonnak hányszor kellett ilyen 60-75 rajtteljes büntetéseket letöltenie az erőforrás komponens cserék miatt, meg hallottunk emlékezetes beszólásokat Alonsótól, hogy így GP2-es motor, úgy GP2-es motor, és aztán elindult valami így 2017-től, akkor már sikerült előrébb lépni valamelyest, de igazán azt hozta meg a felfelé ívelést, amikor Renault motorokra váltott a McLaren. Ez történt ugyebár 2018-ban, és a 2019, vagy főként a 2020-as szezon lett elképesztően erős, és a középmező elejére tért vissza a McLaren, ahonnan elkezdte a mély repülését 2013-ban. És most 2021-ben Mercedes motorokkal jön a Woking istálló Daniel Ricciardo és Lando Norrisszal.
Mondjuk erre azért szerintem nem sokat tettek volna, hogy a McLaren 2020-ban harmadik lesz.
Én azért azt mondom, hogy benne volt, számomra nem volt annyira meglepetés. Igazából az volt a kérdés, hogy ki lesz a harmadik, mert rettentő szoros volt ilyen tekintetben a 2020-as év, és most beszélhetnénk ugyanígy a Renault, vagy a Racing Point második, vagy harmadik helyéről is. Szóval pont a szezon kaotikussága, sőt a versenyek kaotikussága miatt bárki lehetett volna. A McLaren volt a szerencsés ebben a küzdelemben, megmondom, a javuló teljesítményük miatt nem meglepő, de két másik csapat is odaérhetett volna ugyanígy.
De most tekintve azt, hogy ugye az elmúlt éveket visszamehetünk sok évre, de hogy mindig 3 csapat volt ott elő, ugye a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull. Nyilván a Ferrari-nak beütött az, hogy a motorjuk rosszabbul sikerült, mint az bárki gondolhatta volna. És hogy ez is egyfajta meglepetés faktort jelentett, de róluk szerintem majd később ejtsünk szót. De hogy igen, hogy azért ez ennyire nem volt benne a levegőben, hogy valaki, hát még ha nem is erőből, de így viszonylag könnyedebben odaérhet. Azt gondolom. És igen.
Igen, a harmadik helyet egyébként a Ferrari nyitotta meg, vagy harmadik lehetőségét a Ferrari nyitotta meg az eddigi középmezőnybeli csapatok számára, az biztos.
Igen, és innentől kezdve jött az a pont, hogy mindig változott azon konstruktorek a kiléte, amely a Mercedes és a Red Bull mögött rendre felbukkant, tehát hol a Renault-nak jött ki jobban a lépés, hol a McLarennek, hol a Racing Point-nak, meg hát voltak meglepetések, de ezekről majd nyilván később beszélve, mint a Pierre Gasly-nak a győzelméről, úgyhogy ilyen szempontból nagyon változatos volt a szezon, amit az is mutat, hogy 13 pilóta átdobogóra a 2020-as szezon folyamán. Teszem hozzá, hogy hasonlóra nagyon régóta nem volt példa. Azt hiszem az eddigi rekord az eddigi hasonló magas szám az 12, és talán a 2012-es szezonból, ami szintén fordulatos volt a első hét versenyen 7 győztessel.
Az menő volt, igen. Mondjuk a McLarennek kellett az is, hogy az év elején a Renault kardoskodjon a Racing Point ellen, a 15 pontos levonást sikerült végül kiharcolni a konstruktőri eredményeket tekintve, ugye volt a híres másolási botrány. De igen, hát mondjuk ezt nem hiszem, hogy utólag sokan fogják nézni, hogy a Racing Point lett volna amúgy a harmadik, de elvették tőlük a pontokat.
Hát viszont a Racing Point futamot nyert a szezon folyamán, ne felejtsük el. Tehát azon azért vigasztalódhatnak, méghozzá az 1-3 volt a Sahiri nagy díjon, Sergio Perez 190. futamán megszerezte első futamgyőzelmét, ami azért komoly lelki akadályokat kellett áttörni szerintem, hiszen néhány hónappal korábban derült ki csak, hogy a Racing Point nem számít a szolgálataira a 2020-as szezon után, függetlenül attól, hogy 2022 végéig volt érvényes szerződése. Csak hát ugyebár a tavaszi leállás folyamán felszabadult Sebastian Vettel, és rögtön akkor a lehetőséget, illetve marketing értéket láttak ebben a történetben Lawrence Strollék, hogy nem tudtak nem lecsapni Sebastian Vettelre, hiszen mégiscsak egy négyszeres világbajnokról van szó, és hát még mindig Perez volt egyszerűbb elmozdítani a csapattól, mint a tulajdonos fiát Lance Strollt.
Hát ha már ezt felhoztad, akkor szerintem viszont a szezon meglepetései közé tartozott, hogy a Ferrari milyen gyorsan és könnyen döntött amellett, hogy elbúcsúztatja Vettelt. Én nem számított, az benne volt a levegőben 2019 után, hogy Vettelnek nincs tovább maradása. Reálisnak tűnt, de az, hogy a szezon kezdete előtt döntöttek.
Igen.
Ez meglepetés volt, az meg főleg, hogy milyen gyorsan rendeződött is utána a Ferrari és a McLaren ülésének kérdése, ugye a Sainz igazolásával, ő pedig ugye Ricardo váltja majd. Szerintem ezzel a Ferrari egyébként hibázott, mert van nagyon valószínűleg tartom, hogy ez olyan lelki terhet, olyan mentális törést jelentett Vettel számára, ami tovább rontotta az amúgy is gyenge autót pályára küldő Ferrari idejei, tavalyi esélyeit.
Igen, ez benne lehet a pakliba. Hát ugye Vettel már érezhető volt egy pár éve, hogy valami nem oké. Ugye most kérdés az, hogy hova tesszük ezt, hogy most tegyük az első komolyabb Ferrari-s ütközéshez a 2017-es szingapúri rajthoz, amikor Raikkonen és Verstappennel hárman kütötték egymást. Ugye a 18-as német nagydíjról érről esett ki híresen ott a kavicságyba tribün előtt, szóval ez azon most szerintem nem is feltétlenül érdemes összeveszni, vitatkozni, hogy ez honnan is kezdődött, de valamikor ez elkezdődött, és valahogy ez nem állt helyre az elmúlt 2-3 évben.
Én azért mégiscsak beleállnék. Szerintem inkább a 18-as német futamra tehető a látható romló tendencia, hiszen a 17-es szingapúri eset az egy versenyzet ott, ami bármikor előfordult, de hogyha a Hockenheim-i balesetet nézzük, ott fette vezető helyről követette vezetői hibát. Az ott mínusz 25 pont, ami akkor rengeteget számított annak tekintetében, hogy ő még harcban volt Lewis Hamilton a világbajnoki elsőségért. Úgyhogy szerintem, hogyha meg kéne határozni egy kezdő pontot én mindenképpen a 2018-ast jelölném ki, mert egy-egy ilyen hiba annyira benne tud maradni szerintem a versenyzőkben, hogy sokkal jobban megmarad, mint egy rajtnál történt baleset, ami azért tényleg benne van a pakliban. Gondoljunk csak vissza, hogy hány rajtbaleset ott már a korábbi években is. Tehát ennyi erővel versenyzők tucatjainak kellett volna már megtörniük egy-egy rajtbaleset miatt.
De csak most nem feltétlenül számít az, hogy most éppen ez mikor kezdődött, hanem inkább arra gondolok, hogy valahol ez a folyamat elkezdődött, és így érett a szakítás. Nyilván nem ebben a formában, hogy megtörtént, legalábbis sokan azt gondoltuk, hogy nem ebben a formában fog megtörténni a szakítás, ahogy megtörtént, de valahol érezhető volt, hogy ez benne van a levegőben.
Igen, egyébként számomra is itt az volt inkább a lényeges pont, hogy a Ferrari milyen korán és milyen határozottan. Ugye, mint utólag megtudtuk, nem is kínáltak újabb szerződést Vettelnek, ami aztán végképp nagyon rosszat tehetett a moráljának, de az, hogy utána emiatt megtört kedvetlen versenyzővel kellett végigcsinálniuk az évet, még hogyha általában igyekezett jó képet is vágni a dologhoz a négyszeres világbajnok, azzal önmaguknak is ártottak. Ha csak nem ez volt a céljuk, persze ez már csak tényleg spekulálni lehet róla, hogy...
Hát nem hiszem, hogy az volt a céljuk, hogy futam közben ne szóljanak egymáshoz. Azért volt erre példa.
Nyilván, de hogy mondjam, igazából a kommunikációs szempontból jó jött az, hogy utána Vettel nem is teljesített erősen, és egy ennyire selejtésnél, amikor nyilván ők azzal is tisztában voltak, hogy milyen gyönge az autójuk, belefért, hogy az elküldedő emberre tudjanak mutatni, hogy valóban tényleg jó döntöttünk, mert gyengén szerepelt. Nem mondom, hogy összeesküvés volt, de valahogy jól összeálltak a dolgok ilyen szempontból.
Hát igen, most meglátjuk, hogy milyen kaland vár Vettelre a Racing Pointból átalakuló Aston Martinnál, de nem csak ő az egyetlen világbajnok, akire új kalandok várnak, hanem visszatér Alonso.
Meglepetés kérdezem én, mert igazából tudtuk, hogy szeretne jönni.
Igen.
És az is elég nyilvánvaló volt, hogy top csapatnál nem lesz helye. De ez együtt szerintem örömteli, meglátjuk, hogy mire képes. Én úgy vélem, hogy nem egy Schumacher-féle visszatérés látunk majd. Ennél talán jobb lesz, hiszen a Forma 1-ből való kikerülése után is állandóan versenyzett. Beült bármibe, aminek négy kereke volt, és gyorsan lehetett hajtani, úgyhogy talán jobb formában lesz. De nem tudom, ti mit gondoltak erről.
Hát számomra az valóban nem olyan meglepetés, hogy visszatért. Viszont az tény, hogy nem is volt neki helye élcsapatnál, viszont az inkább a meglepő számomra, hogy ez erre a szintre tért vissza, szóval most a Renault-ból átalakuló Alpine nem egy világverő csapat, és hogy mégis belevágott ebbe a kalandba.
Másrészt viszont ez a csapata Fernando Alonso-nak, ez az egyetlen hely, ahol igazán sikeres volt, és a világbajnoki címig jutott, úgyhogy mivel máshol nem is volt hely, több sikerre kecsegtető hely nem volt, szerintem adta magát, hogy ide menjen, vagy ha nem, ezt nem fogadta volna el, akkor ez a lehetőség nem tetszik neki, akkor semmi. Szóval...
Még ez volt a legjobb és egyetlen reális választás, hogyha azt teszük, és Alonso kapta nem árt megjegyezni, hogy azért ő is egy elfusser átirányban, amikor volt a Ferrari-nak. Gondoljunk csak bele, 2010 és 2014 között 5 szezon Nonát versenyeztek együtt, és ugyanúgy nem született belőle világban aki siker. És ugyanúgy lett volna két franc, mint ahogy mondani szokták az Vettel esetében, és 2010 és 2012, és mégsem sikerült jól kijönni belőle, és aztán ugyanúgy egy viharos szakítás lett ennek a kapcsolatnak a vége. Csak annyi a különbség, hogy itt talán Alonso dobantott előbb, és nem a Ferrari mutatta meg az ajtót. Az megint egy más kérdés, hogy Alonso ezzel az átigazolásával is mellé fogott, hiszen utána jött négy szenvedés a McLarennél.
Igen, Alonso igazából az első Renault korszaka után mindig rosszul választott. Még ha hozzáteszik azt is, hogy 2007-ben egyébként világbajnok lehetett volna McLarennél, de ott is egy rossz közegbe került, ahonnan aztán egy év után menekült is, vagy nem is feltétlenül menekült, mert örültek is a távozásának valószínűleg. Úgyhogy nincs egy jó módja ilyen tekintetben, ami persze a Forma 1-ben sosem számít az, hogy mi volt. Minden évben gyakorlatilag nulláról indul minden, de érdekes lesz látni, hogy végre sikerül-e valami olyan helyre kerülni, ahol összességében pozitív teljesítményt nyújthat a csapattal együtt. Főleg azért, mert a Renault ugye 2016-os visszatérés óta inkább ígéretekből állt, mint valós eredményekből, még ha 2020-ban legalább össze is jött két dobogó, jól mondom, ugye? Kettő?
Három, az a kettő.
Három,
ja, igen, kettő, igen, bocsánat.
Igen. Amúgy érdekes lesz megnézni, hogy most ahogy nem csak a Forma 1-re, hanem az egész sportra gondolok, hogy mennyire teli van idézőjelben öregekkel a sportvilága. Például a Forma 1-ben elég szét nézni Raikkonen és Alonso, mind a ketten a negyedik X-et karcolják majd 2021-ben. De hát nem csak a Forma 1-ben áll a világ, azért a fociban is ott vannak Ronaldo és Messi, akik azért már a harmadik X-en fölül vannak, és azért ebben a korban már nem feltétlenül olyan a célosak a sportolók, mint ahogy ők arra mondjuk rá is cáfolnak, de ott van Ibrahimovic is 39 évesen, de nem tudom mennyire követitek a Super Bowl-t, az amerikai focit, ott is Tom Brady 43 éves. Elég durva, hogy ez egy kicsit átalakult így a 2020-as évekre úgy tűnik.
Vagy ugye bár, hogy autósporthoz közeli példát is hozzunk, ott a Scott Dixon ötörös bajnokén még 40 év fölött is ott van az IndyCar mezőnyében.
Hát vagy a túrautóban mondjuk Tarkini papa, azért ő is
tegnap
már...
volt 59 éves.
59, igen. Mondjuk az egy kicsit szélsőséges példa, de hát példa
hát,
azért
azt mégis. Azt akkor a tereprali versenyeken, például Dakaron is indul Sainz, indul...
Hát sokan van
indul Alastia. Tehát ott is tele van ilyen abszolút 46 esetben 50 év feletti pilótával is a mezőny. Sebastian Loeb is indult, sőt, tavaly Loeb két futam még a WRC-ben is versenyzett.
Igen, csak ez a formában mondja, Gábor.
Bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy egyébként ez föl is veti a kérdést, egy jó Alonsonál még nem tudjuk, hogy hogyan fog szerepelni. Ez nem derül ki. De más kérdés, hogy Raikkonen nem eset tartogat, mert ahogy látjuk, ő szívesen marad, amíg nem piszkálják, nem sok mikrofon dugnak az orra alá, is vezetnie kell csak, de van-e értelme tartogatni?
Hát én megmondom őszintén, hogy már a Ferrari-s éveknél is hamarabb léptem volna, tehát úgy tisztán látszott, hogy mekkora különbség van Raikkonen és az aktuális csapattárs között. 2014-ben Alonso tulajdonképpen bucira verte Raikkonent, majd 2015-ben, sőt még 2017-ben is lényegesen elmaradt Sebastian Vettel-től. Tehát én úgy 2016 körül húztam el meg ott a határvonalat, hogy talán most elég, de hát végül 2018 végén hozták meg azt a döntést, hogy Charles Leclerc-t léptetik a csapathoz a finn pilóta helyére. Tulajdonképpen helyet cseréltek az Alfánál.
De akkor mit mondunk? Raikkonennek van még helye a Forma 1-ben, vagy igazából már csak ilyen őskövület, aki a nevére építve marad?
Jó kérdés, őszintén szóval. Hát most, ha Giovinazzival összehasonlítjuk, nyilván az autó is egy korlátozó tényező, de hasonló szinten vannak. Más kérdés, hogy ki az, vagy volna olyan pilóta, aki jobbat tudna náluk nyújtani, akár kisebb kategóriákból, akár a mezőnyből kiszorult versenyzőket tekintve. Tényleg nehéz kérdés.
Lenne itt kipróbálni, hiszen ha azt teszük, akkor... Az ablakon lógnak ki a tehetségek a Ferrari akadémiáján. Itt van például Callum Ilott esete. Nem volt pénze egy olyan Forma 2-es szezonra, így be kellett élni a Ferrari tesztpilóta, illetve GT versenyzői állásával, de ide lehetnénk akár Robert Schwarzmant is, Mick Schumer idén a háztán mutatkozik be ugyebár. Meg hát kérés, hogy mit látunk idén például Marcus Armstrongtól, és még sorolhatnánk, hogy ki mindenki.
Amit egyébként nem látunk, csak néha halljuk, hogy Räikkönen tapasztalata nagyon sokat számít az őt alkalmazó csapat számára, most ebben az esetben az Alfa Romeo-ról van szó. Lehet, hogy ez egy olyan dolog, amit mi tényleg nem tudhatunk, de belülről még mindig úgy látszik, hogy éppen elég gyors ahhoz, hogy eredményeket hozzon, és akkor a tudása és tapasztalata van, amit kár lenne elpocsékolni egy fiatal tehetség kedvéért. Most csak az ördögügyvédjét játszom egyébként, csak érdemes ezt is szem előtt tartani.
Igen. Más kérdés, hogy ez forintosítva mennyit ér? Mert lehet, hogy hogy az a kérdés, hogy kitermeli-e a finn a fizetését. Ugye nyilván többet keres, mint Giovinazzi, mint a mezőny számos tagja.
Hát az alapján, hogy megtartják 2021-re is, valószínűleg
igen. Igen. Jó van, én azt mondom, lépjünk tovább. Hát szerintem 2020 egyik legnagyobb meglepetése volt, bombaként robbant a hír, hogy kiszáll a Honda a Forma 1-ből. Meglepő lépés volt, tekintve, hogy másnapra bejelentették, hogy az IndyCar-ban viszont gőzerővel mennek előre, ahogy eddig is. Mit gondoltak erről a kettőségről?
Engem is meglepett a dolog. Mert bocsánat, mondjon.
Mondjuk úgy, hogy ez a Forma 1-es történet nem tartott annyi ideig, mint számítottunk rá. Mondjuk kérdés, hogy mennyit tett hozzá ez, hogy három sikertlen év óta meg kell renni, aztán ugye a Red Bull-os történet is picit nehezen akart beindulni. Most 2021-re mindent beleadnak, a bajnoki cím a cél, csak hát kérdés, hogy utána mennyire bánják meg, hogy esetleg összejön, hogy mégsem maradtak, hiszen azzal indokolják ezt a történetet, hogy 2050-ig el akarják érni a karbonsemlegességet. Ehhez képest a IndyCar, ahogy Patrik is utalt rá, az amerikai sorozattal tartanak az új 2023-ban kezdődő érában is, amikor is jönnek ott is a hibrid motorok, 2,4 literes hibrid motorok.
Hát igazából szerintem ez tisztán kommunikáció és csak kifogás vagy ürügy, mert hogyha akarnák, akkor a gyártói flotta szinten trükközhetnének még úgy pár évig, hogy kijöjjön a matek karbonsemlegesség meg környezetbarátság szempontjából, hiszen nem holnapra kell nullára vinni a dolgot. És igen, láttuk korábban is, hogy a Honda eléggé mellé tud nyúlni ezzel. Én nem is értem, hogy miért nem voltak egy kicsit türelmesebbek, hiszen azért látható volt a javulás. A Red Bull-os években már egyértelműen sikerült fejlődni, és egyszerűen szóval tényleg számomra teljesen érthetetlen, hogy miért pont most mondták azt, hogy elég volt. Főleg így, hogy azóta ugye kiderült, hogy szóval tényleg érthetetlen a dolog. Nem is nehezen tudok más mondani, és nem tudom, hogy miért nem emlékeznek 2009-re.
Hát nem tudom. Ez azért nagyon komoly kérdéseket tettünk a Forma 1 jövője kapcsán is, hiszen ha azt veszük, akkor háromra csökkent a motorbeszállítók száma, így maradt a Mercedes, a Ferrari meg a Renault, tehát Mercedes ugyebár telt ház van, mert ott mind a négy úgymond kiadóhelynek van gazdája, Ferrari-nál is már csak egy szabad hely van úgymond, a Renault meg egyelőre saját magát látja csak el motorokkal. Elgondolkodtató, tehát így autóipari trendek szempontjából, hogy miért csak ennyi motorgyártó van a Forma 1-ben, tehát hogy ebből a szempontból is régen sokkal színesebb volt az egész kép.
Szerintem mondjuk itt a régent azért kár előhúzni, hiszen az idők is változtak, szóval az egyértelmű, hogy a Forma 1 ma, vagy legalábbis a közel és középtávú jövő autóipari céljait tekintve egy elavult dolog.
Nem vonzó az autógyártóknak.
Nyilván más kérdés, hogy a Forma 1 hogyan tud majd változni, meg igazodni. Igyekeznek azért szerintem, meg tudatában vannak ennek ők is. Szóval szerintem az az elvárás, hogy színes legyen a motorszállítói paletta, nem feltétlenül áll meg most, amikor a Forma 1 tényleg nem vonzó, a nagy trendek szempontjából, de az továbbra is számomra rejtély, hogy a Honda miért nem tett bele egy kicsit többet ebbe a projektbe, miért nem várt még. Főleg úgy, hogy gyakorlatilag megmarad ugyanez a motorprogram, csak átveszi majd a Red Bull.
Igen.
És átveszi az embereiket, szóval gyakorlatilag megy tovább az egész. Csak hogyha jönnek a sikerek, akkor azt nem,
nem mutogathatnak rá, hogy ez mi volt. Igen, igen. Hát érdekes kérdések ezek. Úgyhogy... De azt gondolom, ki is veséztük ezt.
Jó, hát hogyha már Honda, akkor itt vagyunk a Red Bullnál, akkor szerintem a tavalyi év másik, vagy egyik meglepetése az volt, hogy milyen gyengén szerepelt a Red Bull második számú pilótája, mert egyértelműen második számú pilótáról volt szó, aki még szétesés szintjén az elődjét is alulmúlta, pedig a 2019-es beugrása, ugye Alexander Albonról van szó, és Pierre Gaslyról, szóval miután Albon beült Gasly helyére első Forma 1-es évében, meglepően minden, szerintem nagyon sok várakozást felülmúlóan teljesített. Ahogy emlékezhetünk, sok futamon keresztül még Verstappennél is több pontot gyűjtött. Aztán itt a 2020-as év, amikor pedig összeesett a táj pilóta. Erről mit gondoltak?
Igen, eleinte úgy tűnt, hogy Albon valóban egy jó alap lehet a Red Bull jövője szempontjából, akár hosszabb, igaz, hogy idősebb Verstappennél, de hosszabb távú jövője szempontjából jó lehet, és lehet ráépíteni, mint stabil háttérre. És amikor valóban oda került a Red Bullhoz, hozta azokat az eredményeket, amit elvárnak tőle. Tehát gyakorlatilag a lepattanókat a nagy csapatok mögött, amire szüksége is volt a Red Bullnak a konstruktőri harcok szempontjából. Aztán azonban valahogy ez így elmaradt a 2020-as évbe átmenetkor. Nem tudom, mi történhetett valójában, de...
Beütött a Gasly szindróma.
Hogy...
Igen, de egyébként ha beütött a Gasly szindróma, vajon arról van szó, hogy nem kapják meg a támogatást, vagy másképp nézve csak Verstappenre épül a Red Bull, vagy arról van szó, hogy nem elég jó versenyzők, vagy akár arról, hogy egyszerűen a Red Bull rosszul csinálja ezt a programot, és túlságosan sokat várnak túl hamar a pilótáiktól.
Szerintem hatalmas a pszichikai nyomás a pilótákon Verstappen mellett, de ezt nem feltétlenül Verstappen pakolja rá a pilótákra, hanem inkább a csapat részéről jön. Igen, én úgy gondolom.
Hát valami ezt innen tudniuk is kellene gondolkozni. Tudniuk is kellene gondolkozni másfél-két versenyző, mert szerintem csak egy valakire építik a történetet, csak egy valakivel nem lehet a konstruktúri bajnokságban is jó pozíciót bebiztosítani. Két versenyző kell hozzá egyértelmű, csak egy olyan autó, amit egy versenyző tud kezelni, de ezt majd igazán az idejében tűnt meg erre a vált, amikor egy elég erős pilóta ül be Verstappen mellé Sergio Perez személyében, akkor az megvilágítja, hogy igazániból mi is ott a probléma az elmúlt két évben. Hogy az autó az, ami túlságosan Verstappen specifikus-e, vagy a versenyzőknél nem volt valami rendben.
Egyébként azt akartam kiemelni, hogy beszédes, hogy Albon még második esélyt sem kapott abban a tekintetben, hogy nem küldték vissza az Alfa Taurihoz, hanem egyszerűen mondták, hogy köszönjük. Szerződése ettől még van, de hogy nem is ültették be egy másik Forma 1-es autóba, pedig megtehetnék, hiszen két csapatot működtetnek. Ott az Alfa Tauri, ami egyértelműen a nevelő csapatuk, és mégsem adtak neki esélyt, hanem helyette, vagy nem helyette, ugye onnan ki elküldték ugyan Fiatot, akinek az elküldése számomra nem volt meglepetés, mert ugyan néha tudott jól teljesíteni, de nem volt, sosem volt elég egyenletes a teljesítménye, viszont helyére a Honda kapcsolatból érkező Tsunoda Yuki ül, pedig megkaphatta volna az esélyt a további fejlődésre Albon. Szóval lehet, hogy ők láttak valami olyat, amiből egyértelmű volt, hogy belőle mégsem lesz elég jó pilóta számukra.
Vagy esetleg az is lehet, hogy nem akarták eljátszani, bár ez nem látszott kívülről, de nem akarták eljátszani Tsunodát, hogy annak idején Verstappennél is ment a csata a Mercedes és a Red Bull között, hogy ki is kaparintsa meg őt még Forma 3-as korában. Ki tudja, talán ez lehetett Tsunodánál. Igaz, hogy az előzetes eredményein ez nem feltétlenül látszott olyan egyértelműen, de akár ezt is elképzelhetőnek tartom, hogy valami olyan potenciált látnak a Japánban, hogy nem akarják, hogy arra más lecsapjon, aztán lehet, hogy kinevelnek belőle egy második Verstappen kaliberű versenyzőt.
Benne van erre, majd 2021 ad választ, meg a későbbi évek, de meglátjuk. Egy próbát megír a Japán is, az biztos, és majd kiderül. Egyébként ami viszont érdekes, és szerintem itt át is vezetjük a másik nagy meglepetés, az év másik nagy meglepetési az a dolgot, hogy Pierre Gasly mennyire magára talált a Red Bulltól való elküldése után. Tavaly az Alfa Taurinál a mezőny egyik igen erős pilótája volt, sőt, futamot is nyert, amit azért nem mindenki mondhat el magáról.
Igen, igen. Az valóban nagy teljesítmény.
Talán egy olyan szintű tapasztal.
Kellett hozzá.
Gondoljunk csak bele, hogy az utolsó Toro Rosso Alfa Tauri győzelem még Sebastian Vettelhez fűződik 2008, szintén Monza. Csak itt még az eső sem esett, hogy azt tesszük, itt elég volt egy biztonsági autó, akkor Hamiltonnak az elbambulása, meg hát kellett egy valamilyen szinten szerencsefaktor is, hogy ugyebár Gasly Strollal együtt kimaradt a pályán, és aztán a piros zászló alatt tudtak kereket cserélni, és így rögtön az első háromon találták magukat. Úgyhogy ilyen szempontból Gasly győzelme feltette az írja a pontot egy 12 hónapos időintervallum tekintetében, hiszen lehetett tudni, lehetett látni a francián, hogy mennyire megviseli a Red Bullos fiaskó, mert sokat várt magától is, sokat várt a lehetőségtől is, de egyszerűen a várakozások nem voltak szinkronban az eredményekkel, mert hát a Red Bull sok lehetőséget nem is hagyott neki arra, hogy megmutassa az eredményeket, hiszen 12 futam után visszaküldték őt a kisebbik fiók csapathoz. Úgyhogy ilyen szempontból Gasly-nak ez egy fontos győzelem volt az önbecsülése, és ebből adódóan a pályafutása szempontjából is, és most már egyértelműen Gasly-ra épít az Alfa Tauri, hogy olyan teszik azt a Red Bull-nál Verstappennel.
Itt most közben is vágnék, bocsánat, lehet, hogy az Alfa Tauri Gasly-ra épít, de ahogy 2020-ban láttuk, hát egyrészt ugye Gasly tisztában lehet vele azzal, hogy ő nem fog visszatérni a nagy csapathoz. Legalábbis elég világos ez, hiszen választhatták volna őt is 2021-re Albon helyére, de többször is egyértelműen világossá tették, hogy rá nem számítanak, őt az Alfa Taurinál akarják megtartani. Ellenben a Renault-nál a nagy reménység, a francia reménység Okon, Esteban Okon nem vált be annyira, mint remélték. A szezon végére néha-néha már hozta Ricardo szintjét, de ha Alonso mellett újra gyönge lesz, könnyen lehet, hogy inkább választják a másik franciát, Gaslyt, aki futamgyőzelemmel bizonyított már. Így én nagyon elképzelhetőnek tartom, hogy 22-re már más színekben látjuk Gaslyt.
Éppen ezt
akartam
mondani.
Amit már az idei szezonra is spekuláltak. tegyük hozzá.
Éppen ezt akartam mondani,
hogy igen, ez fölmerült korábban is, igen.
Meddig építkezhetnek vajon Gaslyra egyáltalán? Most így tudva, hogy ugye két Red Bullos csapat van a mezőnyben, nem szívesen lennék annak a pilotának a helyébe, akinek azt a jövőt képzelik el, hogy a kisebbik Red Bullos csapatban szánnak neki hosszabb távon vezetői szerepet. Hát ezt láthattuk ugyanezt Sainznál is, aki meglépte ezt, ugyanezt az utat járta be, mint amit Gaslynak vizionáltak. Úgyhogy, de egyébként Gaslynval kapcsolatban nem csak Monzában látszott, mert ugye azért itt elég sok véletlen egybeesés is kellett ahhoz, hogy összejön neki a győzelem, hanem az egész 2020-as évad során szerintem bizonyította, hogy talán sikerült átlépnie azon a lelki sokkon, amit a Red Bulltól kirúgás után átélt. Szerintem erre az egyik legjobb példa, ugyan kiesett azon a futamon műszaki hiba miatt, de szerintem erre az egyik legjobb példa Imola volt, az Emilia-Romagnai nagydíj, ahol harcban volt a dobóért, aztán végül fel kellett adni a futamot, de a csapattársak Kvyat például a negyedik helyen végzett azon a versenyen, ha jól emlékszem rá.
Nem. Abban a futamban benne volt egy dobogó. Abszolút Gasly részéről. Főleg azok után, hogy Verstappen defekt miatt kikötött a sodrájban, könnyen lehet, hogy ebből nem Ricardo húzott volna hasznot, hanem Gasly. És akkor lehetett volna akár egy Alfa Tauri 3-4 is, vagy 3-5.
De az tény, hogy Gasly az elmúlt egy évben jócskán javult a teljesítménye. Szerintem ez elmutató.
És még mindig világosabb jövőképpen rendelkezik, mint a Daniel Kvyat, aki sokadjára is menesztett a Red Bull Alfa Tauri Toro Rosso koalíció, és most az Alpinnál kötött ki harmadik számú versenyzőként. Tesztpilotaként megfordult már ugyebár a Ferrari-nál is az elmúlt években, úgyhogy az alpinos állás nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem lesz egy újabb felvonás ebben a Kvyatféle szappan operában. Hát majd meglátjuk, hogy mi sül ki ebből, hogy egyetlen lesz-e újra a főállású formányos pilóta Kvyat. A sport jelenlegi tendenciáit nézve én nem tartom feltétlenül valószínűleg, hiszen két irányt látunk leginkább. Vagy a nagyon rutinos öreg rókákra építenek, vagy a friss fiatal tehetségekre, mint amilyen például Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, vagy éppen Mick Schumacher. Tehát ilyen szempontból a évek óta mezőnyben lévő, de inkább középszerű formát mutató versenyzőknek nem annyira bebiztosította a jövője a Forma 1-ben.
Egyetértek, szerintem már nem ül vissza versenyzői ülésbe, ha csak nem beugróként, helyettesítőként, mert nem zárhatjuk ki, hogy akár idén is lesznek még megbetegedések a versenyzők között. De igen, ő éppen elég esélyt kapott egyébként, nem lehet panasza ilyen szempontból, még ha nem is voltak minden tekintetben felrek vele, azért az hogy ennyiszer megpróbálhatta is a Red Bull, tulajdonképpen meglepően nem engedte el a kezét olyan gyorsan, vagy vissza is hívták. Ő ennyire volt képes a Forma 1-ben. Fejlesztő, tartalékos pilótaként még teljesen jó lett, de nem hiszem, hogy versenyezni fog. Ha csak nem az oroszsága segíti ehhez, de erre is van más jelölt. Például a Ferrari neveltje Robert Schwarzman.
Rendben, szerintem elég jól összeszedtük a 2020-as szezon legmeglepőbb pillanatait.